Köszöntöm a hallgatókat, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is. Ez az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Farkas Dávid. A közel-keleti helyzet, valamint az orosz-ukrán háború friss fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a Kremlben tartott tájékoztatójukon az orosz-ukrán háborúról, a kétoldalú kapcsolatokról és energetikai együttműködésről is tárgyalt. Varga Mónika összeállítása.
Orbán Viktor miniszterelnök magyar idő szerint délelőtt 11 óra után érkezett meg Moszkvába. A Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött fotó szerint a kormányfőt nem csak ő, de Lázár János építési és közlekedési miniszter is elkísérte. Az orosz médiában megjelent fényképek alapján a tárgyalásokon még Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója is részt vett. Orosz részről Vlagyimir Putyin mellett az egyeztetésen ott volt az elnök külpolitikai tanácsadója, Jurij Uszakov, a külügyminiszter Szergej Lavrov és a kormányfő helyettese Alekszandr Novák. A RIA Novosti című orosz lap beszámolója szerint Vlagyimir Putyin a magyar delegációval tartott megbeszélésen hangsúlyozta, hogy Moszkva és Budapest kapcsolatai pragmatikus megközelítésen alapulnak. A két ország együttműködik az energiaügyekben, a kereskedelmi forgalom pedig idén 7%-kal nőtt. Az orosz elnök szerint ugyanakkor vannak olyan kérdések és problémák, amik megvitatásra szorulnak.
Мы с вами в контакте, вот по телефону разговариваем, и наши коллеги постоянно общаются. И мне очень приятно отметить, что несмотря на все сложности сегодняшнего.
Nagy örömmel nyugtázom, hogy a mai nehézségek ellenére kapcsolataink továbbra is épek és folyamatosan fejlődnek, mondta Vlagyimir Putyin a lap tudósítása és az ott közölt videó szerint. Orbán Viktor az MTI tudósítása és a Facebook oldalára feltöltött videó alapján méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását és kiszámíthatóságát.
Magyarország energiaellátásának az alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik most is és a jövőben is. Nagyra becsüljük a szállítások megbízhatóságát és kiszámíthatóságát, és Magyarország érdekelt az energetikai együttműködés fenntartásában, és ezt a kérdéskört szeretném alaposan megtárgyalni önnel.
A tudósítások szerint az orosz-ukrán háborúról is egyeztettek a felek. Vlagyimir Putyin azt mondta, tisztában van a magyar kormány kiegyensúlyozott álláspontjával az ukrán kérdésben. Hozzátette, szívesen venné, ha Budapesten tartanák az Egyesült Államok és Oroszország találkozóját. Orbán Viktor ismét jelezte, kész helyszínt biztosítani a tárgyalásokhoz. A TASZ orosz hírügynökség felvételeit hallják.
Nagyon reméljük, hogy az asztalon fekvő béke javaslatok elvezetnek a fegyverszünethez és békét. A mai találkozónk, elnök úr, lehetőséget ad nekem, hogy megerősítsem, hogy Magyarország készen áll a béketárgyalások helyszínéül szolgálni. Készen állunk arra, hogy hozzájárulunk a béketárgyalások sikerességéhez.
A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország kapcsolatai Oroszországgal folyamatosak, fontos területeken van a két ország között együttműködés, Magyarország pedig nem adott fel ebből semmilyen területet, semmilyen külső nyomásra. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Megvan, amiért jöttünk, Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van. Fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a magyar miniszterelnök és az orosz elnök tárgyalása után. Részletek Varga Mónikától.
A tervezetnél tovább 3,5 órán keresztül tárgyalt egymással Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök, közölte a megbeszélések után Szijjártó Péter.
Amiért jöttünk, az megvan.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint az egyeztetés sikeres volt.
Azért jöttünk, hogy garantáljuk Magyarország energia ellátásának biztonságát, és örömmel mondhatom önöknek, hogy ez rendben van. Az orosz elnök biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogy Oroszország teljesíti a szerződéses kötelezettségeit, mind a földgáz, mind a kőolaj szállítások tekintetében a megállapodott mennyiségek, a megállapodott menetrendben megérkeznek Magyarországra.
A tárcavezető emlékeztetett. A miniszterelnök Washingtonban az amerikai elnökkel megállapodott arról, hogy Magyarország mentességet kap az amerikai szankciók alól, és továbbra is vásárolhat orosz energiahordozókat. Moszkvában pedig ennek értelmet adtak, hiszen bebizonyosodott, hogy az ország kőolaj és földgáz ellátása biztonságban van, mondta.
A rezsicsökkentés eredményeit meg tudtuk védeni. Ez azt jelenti, hogy sikerült elhárítani azt a veszélyt, hogy akár már karácsonyra is a magyar családok energiaszámlái a korábbiaknak a háromszorosára növekedjenek.
Szijjártó Péter szerint a tárgyalásokon arról is megállapodás született, hogy a paksi atomerőmű építését felgyorsítják.
Minden technikai előkészítés az előzetesen megállapodott menetrendnek megfelelően zajlik, így február 5-én az első beton lekerül a földbe.
Az egyeztetéseken az orosz-ukrán háború is téma volt. A miniszterelnök pedig megerősítette, hogy Magyarország érdeke, hogy a háború minél előbb véget érjen. Az orosz elnök pedig biztosította a magyar kormány tagjait, ha lesz békecsúcs, azt Budapesten rendezik majd, számolt be róla Szijjártó Péter. A miniszter végül a moszkvai találkozó miatti kritikákra is reagált.
Magyarország egy szuverén ország. Magyarországnak szuverén külpolitikája van. Egy olyan külpolitika, amely a nemzeti érdekből indul ki.
Szijjártó Péter leszögezte, Magyarország szuverén külpolitikája keretében kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést folytat Oroszországgal. Az együttműködés az alapja a magyar energiabiztonságnak. Így az ország abban érdekelt, hogy ez az együttműködés továbbra is kiegyensúlyozott legyen, és a moszkvai találkozó is ehhez járult hozzá. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Az MCC klímapolitikai intézetének elemzése szerint Washington üzenete nem hagyható figyelmen kívül, de a döntő energiacsata Brüsszelben lesz. Kalapos Mihály összefoglalója.
Erős jelzés Brüsszelnek, hogy az Egyesült Államok Magyarországgal szemben nem alkalmazza a szankciókat, amiket az orosz energiaimportra kivetett, mondta az Inforádiónak az MCC klímapolitikai intézetének vezetőkutatója.
Mégis Brüsszel az, aki a végső szót kimondja, legalábbis az elvárások terén. Tudjuk nagyon jól, hogy 2025 végére egy úti tervet kell a magyar kormánynak letenni, megküldeni Brüsszelbe, amiben felvázolja azt, hogy konkrétan milyen lépésekben és milyen ütemezéssel, és konkrétan milyen intézkedésekkel fog leválni az orosz földgázról, kőolajról és nukleáris fűtőanyagokról. 2025 végére már a piaci spot kereskedelmi ügyleteket le kell zárni, és 2027 év végére a hosszú távú szerződéseket is fel kell mondani.
Toldi Otto szerint, miközben a magyar kormány célja az energetikai diverzifikáció, a közben nem lenne szerencsés teljesen leválni az orosz olajról és földgázról.
A földgáz ellátásának a 10%-át LNG-ből, tehát cseppfolyósított földgázból fedezi, ennek a fele az USA-ból fog érkezni, de érkezik majd francia kereskedő cégen keresztül és holland kereskedő cégen. LNG kőolajban kellene mindenképpen, hogy az Adria vezetéknek a kapacitása stabilizálódjon, tehát nem elég az évi 3,5 millió tonna. Tehát maga a vezetéknek a kapacitása lehetővé tenné, vagy átmérője lehetővé tenné akár 10 millió tonna kőolaj behozatalát is, de gyakorlatban a vezeték műszaki állapota olyan, hogy 3,5 millió tonna kőolajnál többet még nem sikerült behozni.
Továbbá tisztázni kellene a nagyon magas horvát tranzitdíjakat is.
Amennyire csak lehet, viszont ragaszkodnunk kéne ennek ellenére, hogy diverzifikációs lépéseket jelentünk, beragaszkodnunk kéne azért mégis az A-tervhez, tehát jó lenne, hogyha maradhatna a orosz kőolaj és az orosz földgáz. Nagyon nagy kérdés, hogy hogyan lehet fölmondani a 2036-ig érvényes török áramlaton való orosz földgáz behozatalunkat, hiszen az orosz fél nem adott semmilyen okot arra, hogy fölmondjuk a szerződést, ugye ezt akkor tehetnénk meg, ha az oroszok nem teljesítenék a szállítási kötelezettségeket, rendszeresen elmaradt volna, de erről szó sincs.
Toldi Otto elmondta még, hogy az Egyesült Államok csak a békekötésig akarja fenntartani a szankciókat, újraélethet több közös amerikai-orosz projekt. Az Európai Unió pedig kimarad ezekből az üzletekből, pedig az európai gazdaságnak nagyon fontos lenne az olcsó energia, tette hozzá az MCC klímapolitikai intézetének vezetőkutatója.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Az Európai Bizottság az új migrációs és menekültügyi paktum részeként már javaslatot tett arra, hogy a tagállamoknak jövőre hány migránst kell befogadniuk, vagy mennyi pénzt kell fizetniük ehelyett. A pontos részleteket még nem ismertették, de akár néhány héten belül kiderülhetnek, jelezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense. Peszteric Kalas Vivien szerint ugyanakkor az már biztos, hogy legalább 30 ezer ember szétosztásáról és 600 millió eurónyi pénzbeli támogatásról van szó. Magyarország pedig sem befogadni, sem fizetni nem szeretne. A riporter Varga Mónika.
Tavaly elfogadott migrációs paktum valamennyi eleme hivatalosan 2026 első felében lép majd hatályba. Az Európai Bizottság szeretné, most már ez valószínűleg nem fog megtörténni, így, hogy november végén járunk, de szerette volna, hogyha bizonyos elemei, például a visszaküldések felgyorsítása vagy biztonságos harmadik országok közös európai listájának megalkotása már hamarabb hatályba léphet, de most úgy néz ki, hogy 2026-ban, tehát menetrend szerint fog csak hatályba lépni. Így az egyik legvitatottabb eleme is, ami a szolidaritási mechanizmust jelenti. Ugye ennek keretében tudunk kvótákról beszélni, és tulajdonképpen a bizottság most az elmúlt hetekben tette meg a javaslatát arra vonatkozóan, hogy összességében hány bevándorlót kellene szétosztani, illetve hogy az egyes tagországokra hány bevándorló jutna. Ez a javaslat még elfogadásra vár a tanács részéről, és egészen addig, amíg el nem fogadták, ez nem is lesz nyilvános, tehát most még csak feltételes módban tudunk beszélni és találgatni ezzel kapcsolatban.
Tehát nem tudjuk, hogy hány migránst osztanának szét, melyik országokból, és hova hány fő kerülne?
Nem tudjuk. Amit biztosan tudunk, az egy minimum szám, mert a migrációs paktum erre vonatkozó rendeletében ez rögzítve van. Ez uniós szinten legalább 30 ezer fő, és legalább 600 millió euró. Minden tagország ezt úgy kell elképzelni, hogy egy úgynevezett, csúnyán mondva, értéket fog kapni. Ez azt jelenti, hogy vagy befogad meghatározott számú bevándorlót, egy bevándorló egy értéknek felel meg, vagy dönthet úgy, hogy nem fogad be, viszont akkor fizetnie kell. És hogyha megnézzük itt a számok arányát, akkor azt lehet látni, hogy egy bevándorlót 20 ezer euróval lehet kiváltani. Az, hogy a tagországok közül ki mit vállal, azt most fogják eldönteni a következő hetekben, és majd amikor a tanács elfogadja a bizottság javaslatát, akkor fogjuk ezt megtudni. Ugye ez egy minimum szám, tehát attól függően, hogy mekkora a migrációs nyomás, akár az egyes uniós országokon, akár úgy általában, ez a szám emelkedhet. A tanács egyébként dönthet úgy, hogy módosít a bizottság javaslatán, vagy csökkenti, nem a minimum szám alá, de hogyha a bizottság többet javasolt, akkor az alá, vagy esetleg emeli. Ugye ezt sem tudjuk még biztosan. Illetve amit hát félig biztosan lehet tudni, mert ez még mindig csak egy javaslat, de az, hogy milyen országok kedvezményezettjei ennek a szolidaritási mechanizmusnak, tehát hogy ők kapnak pénzt, vagy tőlük vesznek el bevándorlót. Ezt lehet tudni, ez Görögország, Ciprus, Spanyolország, illetve Olaszország. Ők azok, akik az unió külső határain fekszenek, ezért a legtöbb ember odaérkezik, mert mint legtöbb illegális bevándorló. Illetve amit lehet még tudni, az, hogy az Európai Bizottság megnevezett 6 országot, akik felmentést kérhetnek a mechanizmus kötelezettségei alól, tehát, hogy ők ugyan nem kapnak támogatást, anyagit, vagy éppen nem vesznek el tőlük bevándorlókat mások, de olyan helyzetben vannak, olyan viszonylag nagy számú bevándorló érkezett hozzájuk is az elmúlt 5 év alapján, hogy ők kérhetik azt, hogy a rájuk eső részt ne kelljen teljesíteni, és Bulgária, Csehország, Ausztria, Észtország, Horvátország és Lengyelország tartozik ebben a 6 országba, és egyébként valamennyi ország vezetője jelezte azt, hogy ő élni is fog ezzel a felmentési lehetőséggel.
Magyarország már jelezte, hogy nem fogadna be migránsokat, akkor fizetünk?
Igen, így van, Magyarország és Szlovákia volt még az a 2 ország, akik jelezték egyrészt, hogy nem tesznek eleget ennek a kötelezettségüknek, és a mi helyzetünk Szlovákiával együtt azért érdekes, mert ez a 2 ország sem a migrációs nyomás alatt lévő országok körében nincsen benne, tehát nem is kapunk, és a felmentésünket sem kérhetjük hivatalosan. De a kérdésére válaszolva nem, tehát a 2 ország most jelenleg azt jelenti, hogy semmilyen módon nem szeretné ezt végrehajtani, tehát sem az áthelyezésekkel, átvállalásokkal, sem pedig a fizetéssel. Nem tudom megmondani, hogy mi lesz a tárgyalások eredménye.
Van egyébként arra valamilyen mechanizmus, büntetés, hogyha valaki nem fogad be migránsokat, és nem is fizet?
Van. Ha nem teljesíti bármely ország ezt a kötelezettségét bármilyen formában, akkor a bizottság először kötelezettségszegési eljárást tud indítani ezen országokkal szemben, aminek a legvége az lehet, hogy az Európai Unió bíróságához kerül az ügy, és akkor a bíróság majd idővel megállapíthatja azt, hogy valóban megsértették ezek az országok az uniós jogot, és nem teljesítették a kötelezettségüket, és arra kötelezheti őket, hogy vagy anyagi kártérítést, tehát hogy pénzügyi hozzájárulást fizessenek, vagy éppen át kell vállalni bevándorlókat. Ez egy hosszú folyamat, mindenképp ez az eljárás is, és a bíróság döntése is, de mivel rendeletről van szó, ezért előbb-utóbb ez lesz a vége.
Peszteric Kalas Vivient, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferensét hallották. Bauer Bence szerint a Friedrich Merz kancellár utáni CDU-ban más irányok lesznek, és az AfD-t nem lehet majd tűzfal mögé szorítani, politikai tényezővé válik majd. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. A riporter Exterde Tibor.
Nem fognak a németek elfranciásodni abban az értelemben, hogy addig tartják tűzfal mögött az AfD-t, amíg az akkorára nő, hogy mindenki, aki tűzfal mögött tartja, az végül jelentéktelenné válik?
Simán elképzelhető ez a forgatókönyv. Én nagyon úgy látom, hogy még akkor is ott lesz a tűzfal az AfD körül, ha az AfD már 30-35%-on áll. Ugye mindig az a kérdés, hogy hol van a tető. Szerintem a pártpolitika, meg a fragmentált pártpolitika rendszernek általános jelenségeiből, tendenciából kiindulva valahol olyan 35-33%-nál nem kap egyik párt se többet Össz-Németországban. Ez valószínűleg vonatkozik az AfD-re is. Még akkor is valószínűleg tűzfal mögött fogják tartani. De ugye Németországban egy kicsit más a helyzet Franciaországgal összevetve, mert Németországban úgymond vannak folyamatosan ilyen köztes választások. Ami nem köztes választás a Bundestag választásra való tekintettel, hanem tartományi választások. És 2026-ban 5 helyen lesz tartományi választás. 3 kategóriában lehet ezeket a tartományi választásokat rakni. Délnyugaton, a tradicionálisan jó módú Baden-Württembergben, Rajna-Vidékfalcban márciusban, Berlinben azt hiszem ősszel, az egy városállamot, egészen más politika helyzet uralkodik, és keleten, ez a leglényegesebb most, Mecklenburg-Előpomerániában meg Szász-Anhaltban ősszel lesznek választások, és ott az AfD 38-39-40%-on áll. Bizonyos konstelláció mellett, ha akár csak 3 vagy 4 párt jut be az ottani parlamentbe, akkor 42-43%-kal abszolút többséget lehet szerezni, és az AfD annak a küszöbén áll, hogy akár Szász-Anhaltban abszolút többséget szerezve egyedül kormányozzon. Ha nem, akkor tevődik fel ott a tűzfal kérdése, hogy a erősen összezsugorodott CDU, úgymond egy junior partnerként beáll egy AfD kormány mögé, vagy akár egy teljesen más konstelláció. Az tűzfal beomlott Kelet-Németországban, leomlott, és már csak az a kérdés, hogy a leomló tűzfal elől a CDU még el tud-e ugrani, vagy maga a tűzfal részeként maga alá temeti. Friedrich Merz jövőjét tekintetve semmi jót nem kecsegtet a tűzfal intézménye, és Friedrich Merz több ízben, mindenféle kényszer nélkül kinyilvánította, hogy a tűzfal az az ő politikai filozófiának a egyik sarokköve, és ő maga a tűzfal, azaz amíg ő ott van, addig tűzfal lesz, de ugye ellenkező esetben, ha nincs már tűzfal, akkor nincsen Friedrich Merz. És nem arról beszélek most szükségszerűen, hogy a szövetségi szinten AfD-CDU kooperáció lesz, hanem arról beszélek, hogyha tartományi szinten van egy ilyen, vagy akár az AfD már egyedül tud kormányozni, ami teljes fiaskója lenne a jelenlegi politika mainstreamnek, akkor mint pártelnök Friedrich Merz megbukott. Szerintem etéren egyébként már megbukott, mert ugye amikor elindult pártelnöknek, 10%-on állt az AfD, és ő úgy mondta, hogy ő meg fogja felezni az AfD-t, ezt megígéri. Ez 5% lenne. Most az AfD 26-27%-on áll, azaz megduplázódott mindenképpen, majdnem, hogy megháromszorozódott, és etéren Friedrich Merznek a ígéretei gyakorlatilag semmit nem értek, sőt, az ellenkezője történt, amit ő mondott. És én úgy ítélem meg, hogy egy Friedrich Merz utáni CDU-ban egészen más konstellációk fognak uralkodni, és ugye a kérdés, hogy francia viszonyok fognak uralkodni, szerintem előbb-utóbb igen, és szerintem előbb-utóbb az AfD-t nem lehet megkerülni, és egy politika tényező válik, ha tetszik, ha nem.
Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját hallották. Felfüggeszti a bevándorlást az úgynevezett harmadik világbeli országokból Donald Trump. Ez az amerikai elnök válasza arra, hogy meghalt az a 20 éves nemzeti gárdatag, akit vélhetően egy volt afgán kommandós lőtt le Washingtonban. A fiatal nő első napját töltötte a posztján az eset idején. Svetnik Endre összeállítása.
Egy az amerikai erőkkel és a CIA-nak dolgozó volt afgán kommandós parancsnokot vádolnak azzal a szerdai washingtoni lövöldözéssel, amelynek nyomán péntekre meghalt az eset egyik sebesültje, a nemzeti gárda egyik fiatal tagja. A 20 éves Sarah Backstorm családja csütörtökön már azt mondta, nem számított arra, hogy a fiatal nő túléli a sebesülést. A jóslat sajnos valóra vált. A támadás másik sebesültjét, a szintén gárda tag 24 éves Andrew Wolfot pénteken továbbra is súlyos sebesüléssel ápolták kórházban. Egyelőre nem világos, hogy a hírek szerint az amerikai és NATO megszálló erőkkel szövetséges egykori afganisztáni különleges erők volt parancsnoka, és az országból történt kivonulás után kimenekített Rahmanullah Lakanval miért követte el a tettét. A 29 éves ex-katonáról kiderült az is, hogy 10 éven át működött együtt a koalíciós erőkkel, és az afganisztáni CIA műveletekben is részt vett, és hogy amerikai tartózkodási engedélyét korábban meghosszabbították. A Fox News szerint azonban szeptemberben lejárt a legutóbbi vízuma.
a hellhole on earth.
Az elnök a mostani incidens nyomán, aminek során a támadó közvetlen közelről lőtte meg a két fiatal katonát, dühösen gonosz tettnek, gyűlölet és terror cselekménynek, az egész ország elleni és emberiség elleni büntetnek nevezte a támadást, melynek során a lövöldözőt megsebesítették és letartóztatták. A Nemzeti Gárdát maga Trump elnök küldte a főváros utcáira, hogy szavai szerint visszatartsák a bűnözést. A mostani támadás után további 500 gárdistát vezényelt Washingtonba, annak ellenére, hogy egy bíróság korábban jogellenesnek minősítette a lépést. A támadás nyomán Trump azt is bejelentette, hogy úgymond örökre felfüggeszti a migrációt a harmadik világbeli országokból, hogy az amerikai rendszer teljesen talpra álljon, és megszünteti a Biden kormányzat általa illegálisnak nevezett beléptetéseit. Továbbá kitoloncolja azokat, akik nem jelentenek nettó értéket az Egyesült Államok számára. Bár a Biden kormány és a szövetségesek 2021-es kaotikus afganisztáni kivonulása után amerikai és brit veteránok és politikusok is felvetették, hogy hálával tartoznak az oldalukon harcoló afgán katonáknak és az őket segítő tolmácsoknak, Trump már más színben írja le őket. A mostani feltételezett támadót szavai szerint bereptette a Biden kormányzat. Minden egyes idegent, aki Biden alatt lépett be az országunkba, újra át kell világítani, és minden idegent el kell távolítani, aki nem tartozik ide, és nem hoz hasznot az országnak, mondta. Lakanval, a volt afgán kommandós parancsnok az első bizonyítékok szerint alaposan átgondolta a tettét, mert az ország másik végéből Washington államból érkezett a fővárosba. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A britek új szuperfegyvert, a Dragonfire lézerfegyvert fejlesztik, amely a drónok elpusztítására is alkalmas. Kalapos Mihály kérdezte Kaiser Ferenc biztonság és védelem politikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét.
Nagyjából az előző évtized közepe óta több ország is fejleszt légvédelmi és drónvédelmi feladatok ellátására úgynevezett irányított energiájú fegyvereket, magyarul lézerfegyvernek lehet nevezni. Ilyen az izraeli Iron Beam, azaz a vasnyaláb, ilyen az amerikai Helios rendszer, a török Alka, és ilyen a brit sárkánytűz, azaz a Dragonfire is. Ugye tudni kell, hogy az irányított energiájú fegyverek azok nem annyira kicsik. Legalábbis a kezdeti fejlesztésben azért elég nagy méretű fegyverekről van szó. Nem is maga a fegyver a nagy méretű, hanem ugye ezeket folyamatosan energiával kell ellátni. És az amerikai Helios, illetve a brit Dragonfire is az eredetileg hadihajók védelmi rendszerének készült. Ezt egy nagy brit konzorcium, amivel az Egyesült Királyság több nagy vállalata benne van. 17 óta zajlik nyíltan ez a program, akkor már egy úgynevezett demonstrátort bemutattak, tehát azzal már hajtottak végre éles tesztet, és a tervek szerint nagyjából 2026-27-re szeretnék hadrendbe állítani a brit haditengerészet hadihajóin, de most már tekintettel az orosz-ukrán háború tapasztalataira, valamint arra is, hogy jó a kisebb lett menet közben a rendszer, ugye a korszerű bejárásoknak, technológiáknak köszönhetően, mint tervezték. Most már szó van arról, hogy a brit szárazföldi haderő számára is rendszeresítik légvédelmi és drónvédelmi feladatokra, tehát a drónok megsemmisítésére, illetve egyes tervek szerint már a következő generációs fejlesztés alatt álló európai, úgynevezett hatodik generációs vadászgép fegyverzetébe is integrálnának valamilyen irányított lézerfegyvert, ami biztos, hogy a következő év végén, vagy a rákövetkező, tehát 27-es év elején ennek a fegyvernek már hadrendbe kell állni a királyi haditengerészet fregatjain.
Mennyire pontos?
Igazából az irányított lézerfegyvereknél a legnagyobb kérdés a pontosság, tehát ha néhány pillanatig is, de mindenképpen rajta kell tartani ezt a nagy energiájú fényt a célponton ahhoz, hogy kellőképpen megolvassza ahhoz, hogy megsemmisüljön. Ugye a britek a tesztek szerint, a kiszivárogtatott adatok szerint ennek a lézernek az energia nyalábját már 24-ben is tudták, több mint egy kilométer távolságból egy nagyjából 2 centis, tehát 20 milliméteres ponton tartani, bőven elég ideig ahhoz, hogy megolvassa azt. Itt ugye a hatótávolság a kérdés. Ez egy úgynevezett látástávolságon belül fegyver, ugye a lézer specialitás, hogy nem hajlik. Tehát a hadihajó fedélzeti, vagy bármilyen lézerrendszer csak azokat a célpontokat látja, amik a horizont felett vannak, meg amik látszanak. Tehát erős ködben például, ami elnyeri, vagy szétszórja a fény alá egy részét, nehezebben működnek, de az éjszakai sötét nyilván nem zavarja. A tesztek szerint, és ez nagyjából igaz az Iron Beam-re, meg az amerikai Heliosra is, ugye erről a három rendszerről a legtöbb adat, ezek az irányított lézerfegyverek különösen egy 4-5 kilométeres távolságon belül képesek arra, hogy az aknavető gránáttól, ugye ez főleg az izraeliek számára fontos, a kisebb-nagyobb rakétákig, drónokig bármit gyakorlatilag megolvasszanak, vagy megrongáljanak eléggé az, hogy lezuhanjon, és óriási előnyük ezeknek a fegyvereknek, hogy lövésenként csak egy olyan 10-20 dollárba kerül ennek a fegyverrendszernek a használata, ami a belegondolunk abba, hogy a legolcsóbb légvédelmi rakéták ára is most már közelíti a 100 ezer dollárt, de a leghatékonyabb, aki akár milliós nagyságrend is lehet, ez egy borzasztó költséghatékony fegyver. Nyilván megvannak a maga korlátai, tehát a rakétáknak a hatótávolsága akár több száz kilométer is lehet bizonyos légvédelmi rakéták esetén. Itt még egyszer azt kell hangsúlyozni, hogy ezek nagyon rövid, tehát jelenlegi ismereteink szerint 4-5 kilométeres távolságon belül képesek megsemmisíteni a célpontot.
Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Ezzel véget ért az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.